Kiemelt tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Conquest, a Neokon saját bejáratú podcastjének hallgatóit. A stúdióban Hajdú Tímea, a Neokon szerkesztője, és Hende Oliver, szintén a Neokon szerkesztője, a mikrofon, a harmadik mikrofon mögött. Jó magam, Megyér Jonatán vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Mozgalmas hét volt az elmúlt, annak dacára, hogy kevésbé volt mozgalmas, mint az ezt meg előző két hét. Több témával is készültünk, mikor megbeszéltük, hogy miről fogunk ma szót ejteni. Az egyik az a most felesküdött, nemrég felesküdött új izraeli miniszterelnök, vagy hivatalba lépett új izraeli miniszterelnök. Mit gondoltok Lapid első háromnapos működéséről, vagy hogy látjátok, hogy az ő szerep, hogy látjátok egyáltalán ezt az egész, ugye van egy nagyon komikus szituáció, a szituáció az az, komikus, nem tudom, ez mégiscsak a demokrácia győzelme, nem? Tehát oké, hogy három éven belül, két éven belül az ötödik választás lesz, de ez mégiscsak azt mutatja, hogy azért ez egy működő demokrácia.
Működő, de elég instabil, tehát azért ilyen gyakori választások szerintem csak Izraelben vannak. Na jól tudom.
Aminek az oka szerintem ez a... Okay. Hát ennek az oka ez a borzasztó, ez a nagyon alacsony parlamentbe jutási küszöb, nem? Tehát, hogy ami miatt sok kis párt van, ugye erről beszéltünk a múlt héten is. És először van Izraelnek full magyar származású miniszterelnöke. Ugye nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, hogy Jair Lapid édesapja, Tomi Lapid, Budapesten született újságíró, és aztán később politikus is lett. Meglehetősen szókimondó figura volt egyébként az édesapa. Szóval mit gondoltok erről a figuráról egyáltalán? Kell-e vele számolni? Ez egy bekezdés lesz a történelemkönyvekben? Várható-e, hogy ő bármilyen radikális lépést csinál itt? Neki 4 hónapja van most. Az nagyon valószínű, hogy nem ő fogja megnyerni a novemberben tartandó parlamenti választásokat.
Szerintem kapott ilyen egy 4 hónapos kis előnyt a kampányhoz, mert azért mégiscsak ő lesz a miniszterelnök, azért az ad neki egy olyan fajta levegőt, ami ellenzékben nincs meg, vagy ami mondjuk külügyminiszterként nem. Tehát szerintem fontos ez szempont. Egyfajta ilyen állásinterjú lesz neki. Tehát most ő megpróbálja győzni 4 hónap alatt, hogyha ő maradna a miniszterelnök, akkor ő alkalmasabb lenne, mint mondjuk a Netanyahu. Nekem is így tűnik, hogy ez ilyen, erre hasonlít nekem ez a 4 hónap. Hogy van-e esélye? Hát jelenleg felmérések szerint egyértelműen nincsen. De például szerintem érdekes lesz az, hogy ő fog Joe Biden-nál találkozni. Azért az mégiscsak
az egy jó fotóop, nem?
Ez egy jó fotóop, igen. Lehet játszani a...
De mit gondoltok, hogy el fog menni most? El fog menni, nem tudom, Egyesült Államokba majd, meg elmélt, hogy végigjárja azokat a túrákat, amelyeket az izraeli miniszterelnök, vagy egyáltalán bármilyen ország miniszterelnöket csinál?
Nem valószínű, hogy lesz erre ideje, de azt én csak csatlakozni tudok a Timihez, hogy ugye szombat este nyilatkozott először a sajtónak, erről írtunk is, és abból a beszédből abszolút az jött le számomra, hogy ő úgy prezentálja magát, mint hogyha ő egy megválasztott elnök lenne, vagy miniszterelnök, szóval hogy ő nincsen tekintettel ebben a beszédében, mint hogyha ő tényleg őnek itt most nagy tervei lennek, mint hogyha a következő 4 évre készülne, szerintem abszolút ez jött le belőle. De csatlakozok ehhez, hogy tényleg ez egy egyenállás interjú eladja.
Szabadba vágok, tehát ez egy most őszintén ez valami naív, ez egy nagyfokú naivitásra utal, vagy...
Figyelj, a legtöbbet hoznád ki te is, nem? Tehát, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor nem fogod azt mondani. Hát tudom, hogy ez csak 4 hónap.
Mert egyrészt szimpatikus, hogy nem az időt, hogy azt mondja, hogy srácok, hát most csinálhatnám azt, hogy kivárom a novemberi választást, és csak arra ügyelek, hogy ne történjen semmi gigszer. Vagy pedig úgy csinálok, tehát, hogy...
Nekem tetszik ez az, hogy így beleáll, hogy alapvetően nem kitördeli a kezét, hogy hát most tudom, hogy csak én 4 hónapig leszek, hanem vagányul szerintem. Szerintem ez egy miniszterelnöknek most legyen, értsünk vele egyet, vagy ne értsünk vele egyet, aki a kormányrudat vezeti egy országnak, annak szerintem kell egy olyan habitus hozzá, amit szerintem teljesen hozott ebben a beszédében, ami szerintem egy nagyon szimpatikus beszéd volt. a tartalmilag. Mint említetted, ugye a magyar felmenőit is megemlítette a beszédében, itt az édesapjának a bar mitzvóját, ami a 44 telén budapesti volt gettó. Egy budapesti gettóban, ugye ezt is felemlegette, a Mauthausenben elhunyt családtagjait. Szóval szerintem alapvetően egy nagyon-nagyon tartalmas beszéd volt, és alapvetően lefektette Izrael államnak az alapvető nemzeti érdekeit, ezeket mind megemlítettem.
Ezekről beszéljünk egy picit, jó? Tehát, ugye Lapid finoman sem nevezhető mondjuk egy Netanyahu kompatibilis figurának, drámaian másként látja a zsidó állam létét, vagy miben létét, mint mondjuk például nagy rivális a Benjamin Netanyahu. Tud ezekből a programokból bármit? Ha Netanyahu szemszögéből nézzük, akkor tud ártani ez alatt a 4 hónap alatt? Képes lesz ártani szerintetek valamit? Vagy fog tudni?
Szerintem 4 hónap alatt nagyon sok minden nem fog tenni. Egyébként is nyár van, uborka szezon van, szóval szerintem ez itt választa, itt már kampány lesz szerintem a jövő héttől. Kőkeményen mennek az alkudozások, már most is. Mindenki készül arra, hogy novemberben megmérkőzzön. Igazából szerintem egy választási kampányra készülünk, itt a szavak szintjén kell nyerni, és ezt szerintem abszolút hozza. De az más kérdés, hogy ennek szerintem se lesz eredménye számára.
A Times of Israel-nek a főszerkesztője, a Horowitz írt egy érdekes cikket a Lapid beszéde után, hogy a Lapid nem említette a Netanyahut a beszédében, de azért határozottan utalt rám, hogy ez egy ilyen...
Hát ugye úgy utalt rá, hogy a demokrácia is, illetve az, hogy a politikusoknak nem kell, a korrupció lenne nagyon-nagyon erősen felszólt. Hát oda bökött konkrétan Netanyahu-nak.
Igen, de hogy érdekeset írt, hogy ugye a Netanyahu azért ez egy nagyon határozottan megmondja, amit gondol, tehát hogy nagyon erős retorikája van, tehát ez előnye is, és viszont a Lapid az most így, mintha szándékosan nagyon visszafogott lenne. Tehát ez lehet,
hogy ez egy kampányüzenet, nem?
Igen,
hogy ő egy kicsit, hogy ő ezt
üzenni.
A visszahozni az eleganciát a politikába, és ne ezt a nagyon brutális.
Hát az a nemzetegyesítő szerintem valami ilyesmi. Nekem a beszédéből ez jött ki, ugye ezt a címet is adtuk a cikknek, amikor kiment, ami elhangzott a beszédében, hogy Izrael állam nagyobb mindannyiunknál, és fontosabb, mint bármelyikünk. És szerintem ez volt a fő üzenete ennek. Valószínűleg a kampányban is ez lesz a fő üzenete, hogy itt van ez az ország, ami már a sokadik választás bonyolítja le itt az elmúlt években, és hogy próbál ő ezzel a nemzetegyesítő szöveggel kampányolni.
És mi a helyzet ezekkel a nemzeti prioritásokkal, nemzeti kérdésekkel, amelyekre Lapid úgy utalt, hogy az előbb te is mondtad, talán Tim is említette, tehát, hogy ezekben azért konszenzuskép van, Irán kérdése, esetleg mi van még itt a terítéken?
Amerika Egyesült Államokkal való kapcsolat, Hezbollah.
Ugye Hezbollah ügyek, inkább így mondom, Amerikával való kapcsolat.
Megemlítette még Izrael államnak a zsidó mi voltát is.
Nagyon
szóval
fontos egyébként pont Lapid szájából, aki az mégis egy baloldali politikus.
Igen, szóval igen, ezt így hangzott el, hogy hiszük, hogy Izrael a zsidó nép nemzetállama. És hogy megalapítása nem 1948-ban kezdődött, hanem amikor Józsué átkelt a Jordánon, szóval van egy ilyen történelmi.
Szerintem ezek nagyon... Egyébként egy kifejezetten nem vallásosnak nem mondható alapvetően középpolitikustól.
Ő ki nem ment el a Siratófalhoz, ugye? Ellenből még volt is.
Igen, úgy emlékszem, hogy most...
kezdte a mandátumát.
Amit pedig minden izraeli elnök a Siratófalhoz megy.
Hát azt hiszem, igen.
Miniszterelnök.
Az a szokás.
Szóval azért fontos tényállások voltak. A Biden vizittel kapcsolatban, ami ugye, most mikor esedékes talán? Most nem, 2 hét múlva talán?
Július 13.
Szerintem 2 hét, ilyen másfél hét, igen.
Itt ebbe, szerintetek van valami veszély? Ugye itt mi is írtunk róla, meg nyilván nem saját kútfőnkből merítettük az ötletet, hogy esetleg Naftali Bennett félt volna attól, hogyha Lapid lesz a miniszterelnök, akkor ott olyan ez alatt a vizit alatt esetleg olyan ígéretek születnek, vagy olyan megállapodások születnek, amelyek amelyek hosszú távon nem annyira kedvezők.
Szerintem az amerikaiak óvatosak lesznek, tehát hogy felismerült egy ilyen hír, hogy elképzelhető, hogy a Biden találkozik a Netanyahuval is. Nem tudom, hogy ez most hogy áll, de szerintem ez most nekik is nagyon óvatosak. Múlt héten is említettük, igen, ez egy udvariassági vizit lesz Izraelben, nem fognak. Valószínűleg nem fog itt semmi különös elhangozni.
Hát ez egyértelmű, hogy általában a külpolitikában is nagyon fontos az, ez egy alaptétel, hogy azzal tudsz tárgyalni, akinek otthon is van támogatottsága. És gyakorlatilag ez egy tényleg egy ilyen átmeneti miniszterelnökről beszélünk, és az, hogy ő mit köt meg, vagy milyen nagy hosszú távú tervei vannak, az szerintem az amerikaiak is tudják, hogy ez lehet, hogy 5 hónap múlva már teljesen más emberrel fognak tárgyalni.
Múlt héten szó esett az iráni atomalkuról, és arról, hogy az Európai Unió megint felélesztette, vagy megint a remény felé lett, hogy lehet ebből az atomalkuból valami. Most éppen olyanok híreket lehet olvasni, hogy esetleg nem lesz ebből semmi megint. Nem, úgy tűnik, hogy ezek a tárgyalások azért nem mennek annyira gördülékenyen. És közben meg azért történik egy NATO bővítés észak irányba. Volt egy nagyon érdekes cikk, amiről pont a napokban írtunk, egy olyan kezdeményezés talán Macron és Boris Johnson oldaláról, hogy legyen egy EU-tól független, ahhoz annál nagyobb vagy tágabb értelmen vett szövetség, akár a közel-keleti demokratikus országokat is bevonva, mint mondjuk Törökország.
Hát demokratikus az erős jelző, igen. Szóval...
Jó, hát magát demokratikusnak mondó.
Igen, ez így pontosan.
Magát demokratikusnak apostrofáló országokat. Erről mit kell tudni?
Hát ez...
Mi az ötlet? Van-e köze Iránhoz? Több köze van Iránhoz, mint Oroszországhoz? Vagy Oroszországhoz van köze?
Alapvetően...
Egyáltalán beszélgessünk egy kicsit erről a NATO bővítésről is.
Alapvetően az ötlet ez nem új. Ez már a hidegháború végén, a Szovjetunió felbomlásával az már megjelent, és akkor is a franciák nyomták ezt az ötletet, hogy tényleg ott volt, hogy akkor most megnyílt egy tér, lettek új országok, akik felszabadultak a szovjet uralom alól, és ugye ezt valamilyen módon intézményesíteni kellett, valamilyen keretet kellett ennek adni. És akkor már voltak ilyen kezdeményezések, hogy legyen egy ilyen tágabb jellegű szervezet, ami összefogja ezeket az országokat, de végül ugye az EU, mint ez közismert, ugye 2004-ben mi is csatlakoztunk 10 másik országgal együtt, ez lett végül az a szervezet, ami magába olvasztotta ezeket az országokat, de azóta is ugye ezek a kérdések ezek ugyanott vannak, hogy mégiscsak van rengeteg ország, ami nem tagja az EU-nak, és a közeljövőben valószínűleg nem is lesz tagja az EU-nak, és ennek kapcsán ugye hát az ukrán válság...
Csak a Balkán országaira gondolni.
Ugye megemlítette Boris Johnson ugye az észak-afrikai országokat is, ugye Törökországot, ezek a közelében nincsenek annak, hogy bármikor is az EU-nak a tagjai legyenek, de a következő évtizedekben meglévő, vagy amik jönnek szembe majd problémák, azokhoz viszont szükséges az, hogy együttműködés legyen ezekkel az országokkal. Ez nem kell messzire menni, migrációs válság, Törökország kulcs szereplő volt a szíriai menekült válságban, és az EU-val nagyon intenzív kapcsolatokat bonyolított. Ugye volt itt az, hogy most zsarolja éppen az EU-t.
Sok pénzt is.
Rengeteg pénzt kapott, de azért a maga részét azt ugye
kivette belőle,
hogy 4 millió, azt hiszem mai napig 4 millió szír
ott
van. Szóval ezek az országokkal lehet alkukat kötni, vagy lehet megállapodásra jutni. Ezt most bedobta egy Macron, ugye főleg itt az ukrán háború kapcsán merült ez föl, hogy azt hiszem egy hónappal ezelőtt volt, hogy egyik francia diplomata elszólta magát, hogy hát szép ez a Ukrajna EU tagsága, de hogy a következő 15-20-30 évben fog megvalósulni. És ez elég nagy pofon volt az ukránoknak, mert ők valamilyen módon azt gondolták, hogy na majd itt gyors eljárásba fölveszik őket, pedig tudjuk azt, hogy Magyarország is, ha jól tudom, legalább 10 évet tárgyalt, és minden ország legalább...
Még azért, lássuk be, azért ez nagyon furi lenne, nem? Tehát, hogy mondjuk a...
Teljesíteniük kell a követelmények.
Tehát azért vannak minimum követelmények, és vannak országok, köztünk Magyarország is, aki sokszor a szőnyeg szélén áll, amikor elmarad, vagy elmaradni látszik, vagy úgy vélik, hogy elmarad bizonyos kérdésekben. Tehát Ukrajna, könyörgöm, hát azt hogy?
Hát ez nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, hogy Európában a két legkorruptabb ország, az első az Oroszország, a második pedig Ukrajna. Szóval, hogyha itt az sokaknak szerintem itt nyugaton, vagy Európában az a kép él az ukránokról, hogy na, lengetik az ukrán meg az EU zászlókat a Majdanon, és akkor, hogy itt hú, de jó, hogy itt egy virágzó demokráciának a kibontakozását látjuk a szemeink előtt, de hát elképesztő viszonyok vannak ott. Konkrétan politikusok vesznek meg parlamenti helyeket maguknak, hogy politikusok legyenek, és akkor ugye nem ítélhetőek el a bíróság előtt, van mentelmi joguk, és akkor be vannak árazó, hogy egy-egy parlamenti széknek mennyi az ára, és akkor ezek megvan, hogy hány millió dollár, kiperkálják, és akkor a következő 4-5 évben...
Csak egyet említsünk, az ilyen korrupciós...
Igen, ez aki Ukrajnával ismerős, vagy járt már ott, az tudja, hogy hamar leveszik a sápot az egyszerű emberről is. És ugye ezért dobta be Macron ezt az ötletet, hogy akkor legyen egy az EU az maradjon meg EU-nak, és viszont legyen valami olyan szervezet, ami összefogja Izlandtól kezdve Algérián át, Törökországig, Ukrajnáig ezeket az országokat.
Csak értsük már meg, tehát van egy Európai Unió, amelyet közös értékek tartanak össze, ugye azért a fő kohéziós erő, nem tudom, hogy rosszul gondolom, de én úgy gondolnám, hogy a fő kohéziós erő ezekben az országokban, az Európai Unió 27 tagállamában, azért az valamiféle értékközösség kéne legyen.
Azért a földrajz is.
Van egy földrajz, meg van egy gazdasági...
Érték és érdekközösség.
Érték és érdekközösség, köszönöm. Érték és érdekközösség. Ezen kívül van a NATO, ami egy sokkal inkább érdekközösség, egy biztonsági érdekközösség. Lehet, hogy rosszul gondolom? Nem tudom, javítsatok.
Szerintem mindenkinek az érdeke, aki benne van a NATO, vagy a NATO erős legyen.
Érdekközösség. És akkor lenne egy harmadik közösség ehhez képest, ami viszont nem támasztan olyan követelmény, ugye a NATO tagság is támaszt bizonyos követelményeket, és nem tudom, GDP arányos hozzájárulás és egyebek, meg sok más ilyen technikai dolog. És akkor lenne egy olyan közösség, ami ezeket a belépési, nem tudom, minimumokat tényleg nagyon alacsonyra helyezné, és azt mondaná, hogy a kohéziós erő ebben a közösségben az a fenyegetettséggel való szembenállás jelesül mondjuk Oroszország, mondjuk Irán, és talán Kínával szemben?
Nem teljesen szerintem.
A kérdés, hogy ennek mi a kerete? Tehát azért jogilag, nemzetközi jogilag, milyen fajta intézményrendszere lenne, ha egyáltalán lenne, vagy ez csak egy ilyen
Tanácskozási.
Pontosan, tehát hogy mit tudom én, találkozni.
Meg a G7.
Igen, hogy mondjuk találkoznak fél évente, vagy egy évente, vagy hogyha valami van.
De valahol így fog kezdődni egyébként az egész, és az majd meg az intézményesülés az valószínűleg később következne be. Szerintem első körbe az, amit te említettél, hogy az a lényeg, hogy egy asztalhoz leüljenek ezek az országok.
Egy konzultációs.
Konzultációs, igen, hogy tényleg ami minket érint, és most tényleg akkor most mondjuk egy példán keresztül mutassuk be, hogy mondjuk az Afrikából Európába áramló migráció az nem csak európai kérdés, mert az észak-afrikai országokat ugyanúgy érint, ugye ott dekkolnak ezek a migránsok, azokon mennek keresztül, ott van, nekik az szociálisan rengeteg pénzbe kerül, hogy ott valamiféle ellássák őket, vagy meg hát nem jó, hogy nekik ott van az országokban, hogy a bűnözés, stb. Ennek rengeteg aspektusa van, de akkor említhetjük az energiát is, szóval...
Igen, ezt akartam volna kérdezni.
Hogy Spanyolország, Portugália tudtommal Észak-Afrikából szerzi be az energiájának egy jelentős részét. Most megváltozott európai helyzetben, ugye földgázpara, olajembargó, ezekről mind írtunk, ennek is megnövekedett a jelentősége. de akár az izraeli részről is, ugye erről is beszéltünk már, az izraeli földgázról. Úgyhogy ez csupa olyan téma, hogy tényleg ez a biztonság, energia, kereskedelem, amihez kell egy valamilyen keret, amiben ez működni tud.
Én egyfajta ilyen pánikszerű kapkodásnak is lehet ezt tekinteni, hogy most történt egy ilyen hatalmas válság, Oroszország kiesik a képből, vagy ugye szándékosan az energiával kapcsolatban, és akkor most az európai vezetők mindenfajta megoldást próbálnak keresni a válságra, és akkor ilyenkor jönnek ezek a egységesüljünk ötletek, tehát azért az eléggé ilyen...
Hát szerintem alapvetően én ezzel nem teljesen értek egyet.
Válságok szokták azért ezt kihozni.
Én ezzel nem teljesen értek egyet, mert például Macron már 2019-ben is bedobta azt, hogy az európai kontinensnek a biztonsági architektúráját újra kéne gondolni. És akkor hangzott el az a ominózus mondat, hogy a NATO az agyhalott, és azért kapott hideget, meleget. Ugye ő abszolút úgy képzelte ezt el, hogy Oroszországgal együtt valamilyen módon valami megoldást találni arra, hogy a kontinensnek a biztonsága az hosszú távon biztosítva legyen.
Most látszik, hogy ennek Oroszország nem része nem lehet, sőt.
Nem lehet a része, viszont azért ezt nagyon fontos látni szerintem, hogy a mindenkori Franciaországnak az Oroszország politikája az nagyon erős volt.
Történelmi
hagyományai vannak, és most is mióta van ez a háború, gyakorlatilag azt látjuk, hogy Macron nagyon intenzíven telefonálgat Putyinnal, és nagyon hosszú beszélgetéseket folytatnak, és hiába van az, hogy Franciaország küldi a nehéz fegyvereket Ukrajnának. A másik oldalon viszont szerintem nagyon bölcsen látják azt, hogy nem szabad minden szállat elvágni Putyinnal, vagy nem is Putyin, hanem Oroszországgal, mert most hiába megbukik a Putyin, meghal Putyin, lényegtelen, Oroszország az lesz valószínűleg a következő 50-100 évben is.
Ebben mázlé van, nem, mert az oroszok azért mindig is francia fixáltak voltak. Tehát,
hát franciául beszéltek,
már
a cárok is
franciául beszéltek, és ott tisztítatták a ruháikat Párizsban, tehát nagyon régi.
Hát ott tanultak, rengeteg kapcsolat fűzi a két országot, de szerintem itt ebből az egész ukrajnai háborúból valami ilyen én örülök, hogy vannak ilyen gondolatok, gondolkozások, akkor is, hogyha nem ért velük egyet az ember, vagy nem is lesz belőlük semmi. Szerintem ez a brainstormingolás, ez egy tök pozitív dolog, hogy legyen valami. Aztán majd hosszú távon meglátjuk. A Johnson viszont az pedig, hát...
Izrael egyébként része lenne?
Tudtommal nem említették. Hát ott azért egy érdekes is lenne, hogyha már akkor Szíriát is föl kéne venni, az megint érdekes.
Aha.
Szóval ott itt elsősorban Észak-Afrikáról volt szó, és Törökországról, amit említettek.
Johnson magának tulajdonította az ötletet, tehát azért megint csak van egy ilyen hatalmi harc ebben, nem, hogy Franciaország szeretne itt vezető pozícióba kerülni, közben Anglia is szeretne azért.
Hát de szerintem az a britek oldalra az azért is érdekes, mert hát ők fogták magukat és leléptek az EU-ból. És
most
akkor kicsit én azt érzem a Johnsonba is, hogy akkor mégiscsak kéne valami.
Valami azért, valami mégiscsak tagjai
szerintem. Mert ugye ők elkerültek a húsos tátó, nem tudnak beleszólni az európai dolgokba, és azért szerintem ez érződik.
És az, hogy Németország miért van csendben ilyen kérdésekben, hogy egyáltalán ez lehet az oka ennek, hogy annyira el van foglalva az energiaválság kérdésével, hogy neki ilyen nagyobb ívű, tehát Scholznak ilyen nagyobb ívű gondolatokra most nincsen.
Mindenki fél, hogyha a németek nagy ívű
tervek. Érthető okom
meg volt. Szerintem azért nekik az EU az egyértelműen az ő, tehát az nekik nagyon megfelelő rendszer, ők nem fognak, de én nem tudom, tehát miért akarnának?
Van-e szükség rájuk?
Nekik nincs szükségük egy újabb alternatívára. Nyilván nem lenne, ha valóban lenne egy ilyen...
De miért lenne szükségük? Hát ők a legnagyobb gazdaság Európában, ami a leginkább kitett, mondjuk például az Oroszországból származó energiának. Tehát az, hogy legyen egy valamiféle szövetség, amely közösen lép föl mondjuk az ilyen típusú veszély ellen, Nem tudom, hogy ez katonai lenne.
A vagy... katonai veszélyre ott van a NATO, szóval ez alapvetően nem Algéria, meg Tunézia fogja megvédeni Németországot az Oroszországgal szembe, szóval itt abszolút nem erről van szó szerintem, hanem Németországban amit látunk, szerintem az egy belpolitikai káosz, zűrzavar.
Können Krisztina szokott erről nagyon brilliánsan írni a Neokonnál.
Igen, és szerintem, amit ott leír, abból le is jön ez, hogy nagy tervekkel ott november-december tájéken megalakult ez a kormány, csináltak egy ilyen szép keretes írományt, hogy mit fognak elérni a következő években, ugye ez a kormánykoalíció, és akkor jött ez a háború, ami felülírt mindent, az elmúlt évtizedeknek a német külpolitikáját ki kellett dobni a kukába, és most Németország szerintem keresi önmagát, keresi azt, pozícionálja magát, hogy mégis milyen hangot üssön meg. És szerintem ezért vannak csöndben, mert ott is megy az agyalás, hogy hogyan tovább.
És mi a helyzet a... Erről is elejtsünk már egy pár szót, mert itt említettük Boris Johnsont. Azért volt egy kakaskodás, nem is tudom, minek lehet nevezni ezt a...
Milyen?
Félmezt ne legyen, ne járkáljon.
Hát ez még a G7, ugye?
Igen.
G7-en volt. Uh-huh. Hát...
Mi is volt a hallgatók
az
számára?
Az elemzők szeretik ezt így, hogy ezek a G7 találkozók, meg amikor így a világvezetői összegyűlnek, a veszekedés, ki hol áll a fotón, meg ezek a sokszor szándékosan ott hagyott mikrofonok, ugye rengeteg fel az elmúlt években. Rengeteg hot mic volt, ami így kikerült. És akkor volt egy ilyen fotózkodás, hogy nagyon lazának akarták magukat mutatni a G7 vezetők, és akkor így, hogy leveszik az öltönyeiket.
És akkor
valaki, nem tudom, emlékszel te, Oliver, hogy kitett megjegyzést a Putyinnak a lovas képére, az a hírhet, amikor...
A filmesztelen. Mert különböző mémek jöttek, amikor a medvét vadász.
Igen, és akkor igen, az ilyen, de egyszerre vicces, hogy ezekről ők is tudnak, másrészt meg úgy érzed, hogy direkt mondják, hogy elmondják az embereknek, hogy ó, mi is nézzük ezeket a mémeket, meg... És akkor a Putyin később visszaszólt azzal kapcsolatban, hogy hát ő, nem emlékszem a pontos, de erre tett egy megjegyzést, hogy hát ő a Boris Johnsont nem szívesen látná
a filmet. Teszem hozzá, szerintem ezzel nincsen ez egyedül.
Nem valószínűleg ezzel 300 millióan vagyunk így Európában.
Egészen abszurd.
Mondjuk én a Putyin kép nélkül is megvoltam nagyon jól.
De annyira abszurd tényleg, hogy ilyen szituáció van Európában, és akkor a világvezetői.
Kicsit infantilis, nem?
Igen, tehát, hogy valahogy olyan...
De ez nem a social media...
Jópofáskodás.
Biztos, hogy igazad van.
Tehát az, hogy fontosnak tartják a politikusok, hogy TikTok videókat csináljanak, mint a sajtótájékoztatót tartsanak. Tehát,
hogy... Igen, pontosan, tehát, hogy volt ennek egy ilyen, hogy így mutatjuk, hogy mi is nagyon olyanok vagyunk, mint ti, mi is tudjuk ezeket, mi is beszólunk. De ez olyan félig vicces, meg lehet róla így írni, meg másrészt viszont nagyon degradálja úgy az egész, tehát, hogy a tárgyalásokat, meg úgy mindent, hogy most tényleg ilyen komolytalanok Európa vezetői, hogy van egy háború, és akkor tehát, hogy annyira nem szimpatikus itt senkinek a reakciója, maradjunk ennyiben. Tehát.
Hát még egy fontos, ez kimaradt beszélgetésben, amiről még szót akartunk ejteni mindenképp, ez a NATO bővítés, madridi NATO csúcsról. Hát szerintem ugye erről, olvasók is biztosan erről már értesültek, hogy alapvetően két döntés, fő döntés született ezen a csúcson. Az egyik az az, hogy elfogadták a NATO-nak az új stratégiai koncepcióját, azt a 2020-as évekre vonatkozóan, ami ugye ez már...
Amiről mit lehet tudni?
Hát ez már... Már az ukrán háborút megelőzően is már terve volt. Ez a madridi csúcs is, csak hát egyszerűen felülírt mindent. És ennek megfelelően a szöveg is más jellegű lett, mint a 2010-es Lisszaboni. Gyakorlatilag a legjelentősebb változás a NATO stratégiai koncepciójában az az, hogy Oroszország, ami az előző stratégiában még stratégiai partnerként volt megemlítve, nagyon fontosak a szavak ezeknél a dokumentumoknál, az most gyakorlatilag a legjelentősebb közvetlen fenyegetésnek lett nevezve. Egyébként szerintem nagyon reálisan és nagyon helyesen. És amit még említésre...
Bocsánat, csak egy félbeszakítalak, remélem nem felejted el a gondolatodat, de hát azért ez nem borzasztóan abszurd? Tehát az, hogy pár évvel ezelőtt még, csak úgy kicsit gondoljunk már bele, hogy az, hogy pár évvel ezelőtt még stratégiai partner volt, vagy nem tudom...
Szerintem ez inkább ilyen előremutató szó akart lenni, ami...
Az a tény, hogy ennyire félre ennyire félre ismerték az európai, a NATO, hát azért ott komoly hírszerzések vannak, tehát ennyire gőzünk nem volt arról, hogy mire készül esetleg Oroszország, vagy nem készült semmire. Ez most csak úgy, tudom, hogy egy teljesen mellékvágány kérdés.
Hosszú lenne belemennie.
De mint azért, említettem, ez 2010-es volt.
Oké, okay, de 2010...
Jó, okay. Az 12 éve telt.
Teljesen más
volt a helyzet. Akkor hát... Még az ukrajnai események előtt volt, még a 2014-es, 13-as ukrajnai események előtt volt.
Értem én, de hát az is érted, az sem az, már bocsánat, de a hírszerzésben dolgozók azok azért csak sejthettek valamit.
De mondom szerintem ez, okay, ez a dokumentum, ez egy az elmúlt 12 évnek a hiányosságait most pótolta. Kína is megjelent már ebben a szövegben. Őt még nem fenyegetésnek nevezi a szöveg, hanem kihívásnak. Azért ez egy enyhébb kifejezés.
Ez se tetszett nekik. Tehát ugye ez is kifogás volt.
Hát igen, de tetszett vagy nem tetszett, szerintem ezek nagyon jól leírják azt a valós helyzetet, ami ahogyan az államok viszonyulnak egymáshoz. És tényleg most lehet itt, mondhatunk véleményeket ezekről, a következő években, következő évtizedben ez valószínűleg meghatározó lesz. És az itt a szövegbe foglaltak, azoknak gyakorlati megvalósulása is fog történni. És akkor itt ugye még nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a madridi csúcs találkozó előtt összeültek a közép- és kelet-európai NATO tagállamok, köztük Magyarország is, ez bukaresti kilencek, ez a formációnak a neve, és ők Bukarestben aláírtak egy nyilatkozatot, Magyarországot Novák Katalin képviselte, és ebben a nyilatkozatban ők gyakorlatilag kérték a NATO-t, hogy a NATO-nak a keleti szárnyát azt erősítsék meg. És akkor most ezen a NATO csúcson a Stoltenberg és a Biden is, illetve a felszólók is hitet tettek emellett, bejelentették azt, hogy...
Tehát magyarul meg fog indulni egy nagyfokú fegyverkezés.
Amit hidegháború óta nem láttunk. Fegyverkezés is...
Hadsereg modernizálás.
Igen. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a NATO keleti tagállamaiba rengeteg katona fog állomáshozni, és hát gyakorlatilag, mint említettem, ami ott volt a dokumentumban, azt ők végrehajtják. A másik, ugye, és ez már hónapok óta húzódott, vagy hát már a média foglalkozott vele, a finn és a svéd bővítés. Ezen a csúcson elfogadták azt, hogy meghívták Finnországot és Svédországot a szövetségbe. Ennek ugye az eddigi akadályoztatója az Törökország volt. Ugye a biztonsági aggályai voltak elsősorban a kurd munkáspárt miatt, amire szerintem egy kicsit érdemes kitérni még itt az adás végén egy pár percig, csak hogy ezt tisztába tegyük. Ezek a szerintem itthon a kurdokról ugye az a véleménye a közvéleménynek, hogy ők azok, akik az iszlám államot legyőzték, vagy nem tudom, hogy ti hogyan látjátok ezt.
Hát ilyen underdog, ők a közel-kelet underdog.
Igen, de hogy messze van, ugye keveset tudunk róluk, azt hiszik, hogy ők egységesek, de valóságban nagyon megosztottak, és ez a kurd munkáspárt az egyik ilyen szervezet, vagy tehát gyakorlatilag ez egy terrorszervezet, mondjuk ki, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok is terrorszervezetnek tekinti, és ezzel kapcsolatban voltak Törökországnak aggályai, hogy Svédországban és Finnországban nekik vannak sejtjeik, ilyen, akiknek szeretné elérni a kiadatását, illetve azt, hogy ne nyújtson nekik menedéket.
Mi lett?
Meg egy kötöttek egy megállapodást, ezt is egy nagyon sajtó által jól dokumentált ilyen aláírás történt, hogy gyakorlatilag a svédek elfogadták azt, hogy módosítják a hazai terrortörvényt, megindulnak a korábban befagyasztott fegyverszállítások Törökországnak. Szóval itt azért történtek komoly változások, és gyakorlatilag beáldozták, úgymond ezt a... De tényleg terrorszervezet, szóval itt még egy fél gondolat, hogy ennek van egyébként izraeli vonatkozása is, ennek a kurd munkáspártnak, hogy ennek van az alapítója egy Abdullah Öcalan nevezetű figura, aki a 90-es években hanyatomlott menekült a török titkosszolgálat elől, és végül Kenyában fogta el a török titkosszolgálat. Hát a rossz nyelvek szerint a CIA és a Mossadnak a segítségével. Amikor ez kiderült, ez 98-ban volt, akkor hatalmas tömegtüntetések történtek a világszerte. Ugye a kurd munkáspártnak a támogatói azok megindultak, és volt egy incidens 99-ben, hogy a berlini izraeli konzulátust több tucat vagy több száz kurd megrohanta botokkal, és ott ilyen lövöldözésbe keveredtek az izraeli biztonságiakkal. Azt hiszem, hogy 3 ember meghalt, és több tucat megsebesült.
Szóval ezek nem finom úri emberek.
Nem, egyáltalán nem. Viszont azt látjuk, hogy amikor a biztonságról van szó, akkor Svédország és Finnország nagyon pragmatikus, és az ő csatlakozásuk a NATO-hoz azért az is egy több évtizedes, Svédország esetében szerintem akár több évszázados politikának is a feladása, ugye a semlegességnek a feladását mert jelenti.
A katonai semlegességnek a feladása.
Egy fél szót, hogy mit reagáltak az oroszok? Érdekesen csöndes volt, nem? Tehát, ha jól tudom.
Lehet konkrétan leokézták.
Igen, tehát hogy...
De ez lehet, hogy Erdogan esetleg felhívta Putyin mielőtt? Ez...
Szerintem nagyon idegesek voltak emiatt az oroszok, mert gyakorlatilag emlékezünk vissza, hogy 5 hónappal ezelőtt mit is hangoztatott folyamatosan Oroszország, hogy
hát ne legyen
Ukrajna NATO, ne legyen NATO tag, Ukrajna.
Na jó, de ez nem lehet az, hogy a Putyin ezt a kettős játékot játsza, hogy egyrésztről azt mondja, hogy
tehát, hogy nem ugyanaz.
Tehát, hogy nekem, látjátok, nekem nincsenek világhatalmi ambícióim, én nem akarom elfoglalni is Finnországot például, tehát, hogy nyugodjatok meg, én csak azt szeretném, ami nekem jár.
Szerintem, ami kínos, azt így becsöprik az asztal alá.
Nem ugyanaz, hogy Finnország és Svédország NATO tag, és hogy Ukrajna NATO tag.
Evidens.
Teljesen más.
Egyik sem Ukrajna szovjet tagállam volt orosz lakosokkal, stb. Finnországról, ez alig elmondható el.
Hát, de várjátok csak. Azért szerintem nagyon fontos azt látni, hogy van a hivatalos NATO tagság. Meg van most Ukrajna, ami gyakorlatilag úgy lett NATO tag, most lehet, hogy most nagyon kisarkítva mondom a dolgokat, de hogy
mi lett NATO tag?
Hát nem hivatalosan NATO tag, most gondoljatok bele, hát hol van ennyi fegyver, meg hol van ennyi hírszerzési támogatás, stb. Szóval, hogy gyakorlatilag neki nem is kellett NATO tagnak lenni ahhoz, hogy megkapja azokat a támogatásokat, amitől az oroszok féltek, hogy meg fogják kapni őket.
Sőt, hogyha felvették volna Ukrajnát NATO tagnak, valószínűleg ilyen rövid idő alatt nem kapták volna.
Még az is benne van. Szóval, hogy ha egy kicsit tényleg viszont az elmúlt 5 hónapot így végigtekintjük kicsit hosszabb távlatba, vagy messzebbről, akkor azt látjuk, hogy stratégiai szempontból az oroszok azok egymás után kapják az ilyen úgymond pofont, hogy fél évvel ezelőtt még föl sem merült az, hogy...
Történtek meg, amiktől
igen. És ez valamennyire ilyen ördögi kör, de hogy meg lehet nézni a közönyök kutatásokat Svédországba és Finnországba, amíg az ukrán helyzet nem kezdett el éleződni, és nem lett ennyire forró, addig a lakosság sem akarta a NATO tagságot. Amint az oroszok lerontják Ukrajnát, elkezdődött a párbeszéd erről ezekben egyébként tényleg demokratikusan lemecselték ezt otthon a svédek is, meg a finnek is, és gyakorlatilag megszületett a döntés, hogy jó, hát akkor nekünk a NATO-ban a helyünk. De szerintem az oroszok hallgatása az olyan sokat mondó. Szóval ők ezt nem akarták, nagyon nem akarták, és nem így tervezték.
Még mind a két országnak, főként Svédországnak nagyon jelentős hadserege van, és erős.
Finneknek is? Ez talán kevésbé ismert Magyarországon, de...
Magyarországon pont a Gripenek miatt még...
Igen, de például Finnországnak is, azt gondoljuk, egy kicsi 5-5 milliós ország, de hát kötelező katonai szolgálat van, és nagyon komoly a felkészültsége a lakosságnak is, szóval ott tényleg ott...
A NATO feltételeknek könnyen, de megfeleltek.
A hidegháborús logika, az gyakorlatilag egy olyan történelmi tapasztalattal ruházta fel a finneket, hogy ugye ők nem voltak nyugat oldalán, és a Szovjetunió oldalán a hidegháború idején, de a folyamatos szovjet közelség miatt nekik készülniük kellett arra, hogy itt lehet, hogy megint lesz valami meccs, amit le kell majd játszani a szovjetekkel, vagy az oroszokkal, és tényleg a két Svédország és Finnország mindegy olyan felkészült ország, felkészültebb, mint sok jelenlegi NATO tagállam. Ezt bátran kijelenthetjük, szóval egy nagyon, nagyon komoly erősítés jelent ez a NATO-nak a Baltikumban.
Kihetünk még valami témát? Timi, Oliver? Hát ha nem, akkor nagyon szépen köszönöm a hallgatók figyelmét. Hamarosan újabb Conquest epizóddal jelentkezünk. Addig is nyilvánvalóan ajánljuk a neokon.hu-t, ahol első kézből kaphat az olvasó információt a világ legfontosabb külpolitikai eseményeiről. Mindenkinek viszontlátásra, jó egészséget kívánok!